Én szeretem az anyámat, de neki csak a családi ebéd számít, és hogy ne keveredjek bele semmibe. A húgom születése óta háztartásbeli, hiába van laborasszisztensi végzettsége. Nagyon összevesztünk a karácsonyi vacsorán, megkérdezték, hogy megyek-e velük éjféli misére. Mondtam, hogy kizárt. Mire anyám rákezdte, hogy ők csak azért találták meg későn Istent, mert az átkosban nem volt szabad vallásgyakorlás. Erre én, hogy mit szólna a nagypapa, ha hallaná. Hithű szoci volt egész életében, forogna a sírjában, és lehet, hogy a nagyanyám is. Anyám erre zokogni kezdett, hogy mit tudhatok én a nagyanyámról, lehet, hogy még nem is halott. Idén lenne 80, az nem is annyira sok. Itt a kávézóban kapja meg a felkérést ismerősétől, Magyar Vanda, hogy derítse ki, mi történhetett több mint 40 évvel korábban ezzel az asszonnyal, a nagymamával. És ehhez lehet, hogy magánnyomozónak kell állnia. Cserháti Éva Szabaduló szoba című regényében két időszakot látunk, a múltbéli szál a 70-es évek elejére visz vissza, meglepő módon a nagykörösi konzervgyárba. De vajon miért ide?
Amit megtanultam íróként, hogy az ember olyanról írjon, amit egy kicsit ismer. És így esett a választás Nagykörösre. Nekem nagykörösiek voltak a nagyszüleim, és emlékeztem a konzervgyárra. És mivel anyám is élelmiszeriparban dolgozott, ezért nagyon érdekelt, hogy mi történt ott a rendszerváltozás után, és akkor elmentem levéltárba, és kutattam a konzervgyárnak az anyagát, és teljesen behúzott magam el, hogy ez Kelet-Európa legnagyobb konzervgyára volt.
Miféle feszültségek voltak a 70-es években a dolgozók között? Mit okozott az, hogy tulajdonképpen Nagykörösön, mint ahogy minden kisvárosban, mindenki ismer mindenkit, megszólhatnak, ha valami olyasmit csinálok, amit szeretnék inkább elrejteni, szóval, hogy a műfaj szempontjából mennyire jó közeg ez?
Nekem érdekes módon ez a kisváros, mint krimi közeg nem volt egyáltalán tudatos választás, de az igen, hogy én szeretek közösségekről írni, zárt közösségekről. Különösen zárt női közösségek az nagyon érdekel. És minden, amit a konzervgyárról olvastam, az arról szólt, hogy a konzervgyár az város volt a városban. Tehát volt 3000 vagy még annál is több alkalmazottja, ami azt jelenti, hogy legalább 10 000 embernek az élete függött a konzervgyártól. És ez a zárt világ és ennek a belső mechanizmusai igenis érdekeltek, és így sokkal könnyebb volt fölépíteni egy olyan történetet, ami arról az 5 nőről szól, akik ismerik egymást, amikor találkoznak a nővédelmi tanácsadóban.
És ez a találkozás, meg egyáltalán a nővédelmi tanácsadó, hát innen visszanézve az egy rémes helyzet, és egyáltalán az abortuszról beszélni abban az időszakban, ez egy feszültséggel teli problémakör.
Igen, az abortusz politika, mint téma, az úgy került be a könyvbe, hogy én mindenféleképpen szerettem volna írni, vagy szerettem volna cselekménybe beemelni az 1973-as abortusz petíciót, ami az abortusz szigorítása ellen indult egy petíció. Amit a történészek, a nőtörténészek az egyetlen feminista megmozdulásnak tartanak Magyarországon az államszocializmus ideje alatt. És szerettem volna nagyon erről írni, illetve ennek az utóhatásairól. Így került be az abortusz politika a könyvbe, és így lett 1974 a második cselekmény szálnak a története. És mivel ezekről a zárt közösségről akartam írni, nagyon erősen megjelent bennem az a kép, hogy a nőknek az a zárt köre, akik az abortusz bizottságra várnak, és hogy velük mi történhet.
Van egy mai szál is, egy 2016-os szál is. Ugye itt az a probléma, hogy a 70-es évek elején, amikor ebben a konzervgyárban jár az olvasó, eltűnik egy nő, és ennek a nőnek az unokája szeretné megtudni, hogy mi történhetett, és végül is ez az unoka is elég rosszul jár a te történetedben. Épp, hogy elmondja, és épp, hogy megbíz egy magánnyomozót, vagy leendő magánnyomozót, vele is történik egy tragédia. Miért?
Én azt gondolom, hogy ez egy krimi technikai klissé. A megbízó végre megbízza a bűnügy vagy nem bűnügy eltűnés kinyomozásával a nyomozót, és másnap meghal. Tehát, hogy azért van egy ilyen klissé benne, amit én használok, mert ezáltal tudom összekötni a két történetet. És aztán ott belépnek ennek a férfinak a szülei megbízóként, és követik végig az eseményeket a magánnyomozóval.
Van egy nyomozó csoport, mondjuk kéznek, ez egy rövidítés, egy betűszó, akik, hát az ember azt gondolná, hogy nincsenek a helyzet magaslatán, de közben pedig rengeteg szorítás, amiben nekik dolgozniuk kell. Kérdeznélek erről a csoportról, kik ők, akik nyomoznak, és hogy kerül a képbe ez a lány, ez a Vanda, aki aztán magánnyomozónak állna.
Ők az első kötetben születtek meg, a Sellő titka című első kötetben, ami a kéz első esete volt, ez pedig a szabaduló szobor kéz második esete. A kéz az tényleg egy betűszó, a kiszuperáltak és zöldfülűek csapatát fedi le, és nekem az volt a célom, hogy egy olyan sorozatot szerkesztek meg, ami öt nyomozóval dolgozik, ők a kéz ujjai, és mindegyik kötetben más-más embernek a személyes története kerül előtérbe nyomozásilag. Az első kötetet volt rendezem megcsinálni, mert ott akartam ezt az öt szereplőt körülbelül egyenlően mozgatni, és ez a szabaduló szoba, ahol a magyar Vanda, aki a Sellő titkában ezzel a nyomozó csoporttal indul, válik ki, és az ő nyomozása kerül aztán valamelyest előtérbe.
Mi történik a szabaduló szobában? Hát amit el lehet mesélni a történetről.
Elmennek egy fiatal aktivista csoport mozgalmárok a pártá alakulás előtti napon. Elmennek egy szabaduló szobás játékra, és az, aki ennek a mozgalomnak a vezetője, a leendő pártvezető, ott a halálát leli egy allergiás sokban. És a nyomozás az ügyben folyik eleinte, hogy gyilkosság történt, vagy baleset, tehát véletlenül ivott bele egy magyaró ízesítésű kávéba, amitől lett egy anafilaktikus sokja. Egy szabaduló szobánál zártabbat nehéz elképzelni. Úgyhogy én, aki ilyen kihívásnak érzem, hogy mindig más krimi alműfajhoz nyúljak, ezzel akartam eljátszani, hogy milyen cselekményt lehet építeni olyan esetben, hogyha nagyon kötött az, hogy kik követhették el.
Ebben a kis csoportban, a mozgalmárok körében vannak leosztott pozíciók, vagy elfoglalt pozíciók, igen, amiből mindenki mozdulna már valamerre, és minthogyha ez lehetetlen lenne.
Igen, és ez a haláleset rázza föl, vagy keveri meg ezt az egész alaphelyzetet, amiben ők be vannak betanozódva.
Fontos beszélnünk erről, aki ebben a szabaduló szobában meghal, ez a Tamás nevű fiatalember, aki azért is, mert talán ő tartja fönn ezt a helyzetet, tehát ő az, aki így uralja ezt a társaságot. Mindeközben nagyon vonzó embernek tűnik. Hogy alakult az ő karaktere?
Én azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek a karizmatikus emberek, akik kiállnak úgynevezett jó ügyek mellett, haladó ügyek mellett, akiknek a feminizmus és az antidiszkrimináció a zászlaján van, azok hogyan viselkednek néha a való életben, a magánéletükben. A magánéletük valami egészen más tükröz. És ezt akartam a Takiban megfogni, azt a fajta tehetséges, nagy tudású, jó vezető, vonzó egyéniséget, aki azért nagyon csúnya dolgokat követel, mint az később kiderül. Azt hiszem, hogy ilyenek vannak köztünk mindenhol, akikről az elveik alapján, vagy ahogy beszélnek, egész mást képzelünk el, mint ahogy magánéletben működnek.
Cserháti Évával beszélgettünk az új regényéről, melynek címe Szabaduló szoba, a kéz második esete. A krimit az Athenaum kiadó jelentette meg.